A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, Csabai Károly vagyok, a Klasszis Média lapcsoporthoz tartozó M4 és Privát Bankár főszerkesztője, és Önök a Klasszis Klub Live adását hallhatják. Köszöntöm mai vendégünket, Pogácsa Zoltán, közgazdász, szociológust, a Soproni Egyetem docensét.
Köszönöm szépen, hogy megkíváncsi.
Köszönöm, hogy eljöttél. Még mielőtt kérdezném vendégünket, arra bíztatom Önöket, hogy ha még nem tették, akkor iratkozzanak föl a Klasszis Média YouTube csatornájára, ahol ezt a beszélgetést és az összes többi beszélgetést meg tudják nézni, és lehetővé teszik számunkra, hogy még ilyen beszélgetéseket is megcsináljunk. Hát az első kérdés, azt hiszem, nem lehet más itt a 11 nappal a választások után, hogy ami erre fog majd vonatkozni. Azért is gondoltam, amikor mi megbeszéltük ezt a találkozót, akkor még nem tudtuk, hogy milyen eredmény lesz, és még volt annak esélye, hogy mondjuk nem kétharmaddal nyer a Tisza párt, hanem szorosabb eredmény lesz. És amikor legutóbb találkoztunk szeptemberben, akkor azt mondtad ebbe a műsorban, nem ebben a stúdióban, de ebbe a műsorban, hogy te arra számítasz, hogy hideg polgárháború lesz. A most végül is ez nem következett be, hát most adja magát a kérdés, hogy most mire számítasz?
Uh-huh. Ugye akkor lett volna igazán veszélyes a helyzet, hogyha a közeli eredmény születik. Tehát, hogy az egyik vagy a másik párt ilyen 50-50 közeli arányban nyer, akkor azt hiszem, hogy sokkal félőbb lett volna az, hogy nincs egy sima átadás. Ez a győzelem, ez olyan arányú győzelem volt, olyan szintű káó, hogy azt hiszem, hogy ezek után már nem tudott olyat. Tehát hiszen azt érezte a hatalom, hogy nincs mögötte támogatottság, és azt hiszem, hogy ezért már ezen a ponton nincs értelme kiküldeni az embereket az utcára, mert elfogytak az emberek gyakorlatilag, és hát főleg Budapesten elfogytak az emberek. Úgyhogy hál' Istennek megúsztuk ezt a szenáriót, hogy itt valami fajta egymány. Egyszerűen kiderült, hogy nem 50-50 az arány. Tehát nem az van, hogy megosztott a magyar társadalom fele-fele arányban, hanem az van, hogy a nagyobbik, messze a nagyobbik fele már elégedetlen volt a Fidesz-szel. És azt hiszem, hogy ez egy elég egyértelmű mandátumot ad az új kormánynak, hogy valami teljesen radikálisat csináljon. Tehát azt hiszem, hogy itt egy ilyen második rendszerváltásszerű állapot van jelenleg. Sőt, bizonyos értelemben egy tisztább rendszerváltás, mert hogy az első rendszerváltás azért nagyon sok mindenki, nagyon sok mindent tett a 80-as években, hogy az legyen, de azért talán Gorbacsov nélkül ez nem lehetett volna, nem vált volna lehetővé, ezért akkor volt az emberekben egy olyan érzet, hogy kvázi a gorbacsovi visszavonulás adta nekünk a lehetőséget arra, hogy rendszert váltsunk. Ez most meg teljes egészében egy hazai történet. Tehát itt nem kívülről kaptuk ezt a sztorit, hanem itt a magyarok maguknak csinálnak egy teljesen új gazdasági rendszert, politikai rendszert, társadalmi rendszert, és úgy alakítják, ahogy akarják, tehát hogy bizonyos értelemben itt sokkal jobban benne van a hétköznapi ember lelkileg is ebbe a folyamatban.
Nem tudom, hogy nehéz összehasonlítani az 1990-es rendszerváltással a mostanit, de azért próbáljuk meg, hogy munkában mennyivel lehet ez? Tehát ez több munkát jelent, kevesebbet, jobb az alap, mert ugye mégiscsak 36 éve már nem szocializmusban élünk, vagy hogy kell ezt most elképzelni?
Szerintem szerencsésebb helyzetben vagyunk most, mert rengeteg tapasztalatunk van. Tehát, hogy azért az, hogy egy 50 évnyi leárnyékoltság után, ahol ugye azért a vasfüggöny mögé a gondolatok se nagyon érkeztek meg. Tehát itt szerintem pontosan azért szúrtuk el egyébként a 89-es rendszerváltást, mert túl sok mindent nem értettünk a világ működéséből, a kapitalizmus működéséből, a demokráciák működéséből, a világpolitika működéséből, és egy csomó mindennel kapcsolatban tudatlanok voltunk és naívak. És azért az idők során nagyon sok mindent megértettünk, megtanultunk, és most sokkal tudatosabban tudunk magunknak egy, tehát amit ugye a Honki Selemér mondogatott mindig, hogy találjuk ki Magyarországot, és mindig lesöpörték azzal, hogy ugyan már demokrácia vagyunk, meg kapitalizmus van, akkor ezt már nem kell kitalálni. Szerintem most jött el annak az ideje, hogy világosan látja az az ország, hogy de bizony ki kell találni Magyarországot, ez nem úgy megy, hogy ez csak úgy van, hanem hogy tényleg innentől fogva pontosan meg kell mondanunk, hogy ebben és ebben és ebben a kérdésben mit akarunk.
Abban lehet bízni, hogy azért egy konstruktívabb együtt dolgozás lesz az ellenzékkel, vagy pedig ugyanaz fog folytatódni, ami az elmúlt 16 évben, csak más viszonylag, hogy ott az ellenzéket nem annyira vonták be a döntésekbe, és most lehet, hogy hiába akarja az új kormány bevonni az ellenzéket, hogy ők viszont nem, ők meg nem akarnak bevonódni.
Ez egy teljesen más helyzet, mert ugye amikor 2010-ben hatalomra került a Fidesz kormány, akkor egy diszkreditálódott ellenzék volt, de nem egy illegitim ellenzék. Tehát, hogy igazából ott azok a pártok, egyiknek sem volt nagy különösebb támogatottsága, rosszul kormányoztak, korruptak voltak, sok mindent lehet rájuk mondani, de hogy nem egy értelmét vesztett társaság volt, aztán már elvesztették az értelmüket, és ki is szavazták őket a parlamentből, de hogy most a Fidesz alapvetően a létével kell, hogy szembenézzen, hiszen hogyan tudna együttműködni egy Tisza egy olyan Fidesszel, ami azt se tudja, hogy ő kicsoda valójában. Tehát ugye, ha Orbán Viktor nélkül el tudja valaki képzelni a Fideszt, én nem. Tehát ugye azt gondolom, hogy az elmúlt 40 évben Orbán Viktor mindent megtett annak érdekében, hogy ő egyenlő legyen a Fidesszel. Ezt egyébként a fideszesek el is fogadták. Tehát olyan szinten szinoníma a kettő, sőt, ekvivalens a kettő, hogy egyszerűen nem tudjuk elképzelni. Én legalábbis biztos nem Orbán Viktor nélkül a Fideszt. Orbán Viktorral pedig szintén nem lehet elképzelni a Fideszt, hiszen ugye ő ebből már nem fog tudni felállni. Tehát olyan szintű összeomlást hagyott maga után politikailag és gazdaságilag, hogy kizárt, hogy ebből ő visszajöjjön. Ergo nem tudjuk, mi az a Fidesz. Tehát hogyha folytatják ugyanazt, amit megszoktak, amivel létrehoztak saját maguk ellen egy kétharmados többséget, hát annak nem sok értelme van. Tehát, hogy azzal nem lehet együttműködni, hogyha most megint jönnek ezek a fideszes emberek, legyenek azok politikusok vagy propagandisták, és akkor megint elkezdik mondogatni, hogy háború, migránsok, nem tudom, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát, hogy ez ma már nem is veszélyes, ez konkrétan már paródia, önmaga paródiája. Tehát nyilván ezt nem tudja, de más meg mit csinálnának, mert hogy ezen kívül nem értenek semmihez. Erre szocializál, ez alapján válogatták össze őket, tehát ezt a csapatot, ezt arra válogatták össze, hogy mondogassák ezeket a tartalmatlan, gyűlöletkeltő, megosztó, harcra buzdító valamit. Ha ezt nem tudják, akkor mit tudnak? Tehát, hogy valójában értelmét vesztette a Fidesz léte. Ha meg elkezdenének valami teljesen más, tehát ugye akkor, de ugye ezek az emberek nem tudnak teljesen más csinálni, szóval én nem tudom elképzelni, hogy együttműködjenek a Fidesszel, nincs miért, nincs hogyan.
De azért mégis ugye 2.400.000-en, ha jól tudom, szavaztak a Fideszre, tehát ez egy óriási felelősség ugyanakkor, hogy 2.400.000 ember nem a kormánypártra, aki végül is most kormányt fog alakítani, arra a pártra szavazott, velük mi lesz?
Ez a kulcskérdés szerintem, ez a legfontosabb kérdés, hogy van-e arra a Tiszának valami fajta terve, ötlete, stratégiája, hogy milyen intézményeken keresztül, ezek intézményesített mechanizmusok kellenek, hogy legyenek, megszólítani ezeket az embereket, és bizonyos értelemben felszabadítani ezeket az embereket. Tehát ezek az emberek, ezek rá vannak állítva egy olyan világértelmezésre, ami nekik sem hasznos, megvan, gyakorlatilag nem a valóságot észlelték. Tehát amikor mondjuk kis jövedelmű embereknek az volt mondva, hogy neki jó az az adórendszer, amit itt működtettek, meg az a jóléti rendszerek megvonása, az a gazdasági rend, ami gyakorlatilag a felső 1%-ot dúsgazdaggá tette az ő rovására, és hogy ő neki ezt fölülírták az ő világában azzal, hogy itt mindenfajta ilyen nem létező rémek jönnek, a háborúpárti nem váltó migránsrovodások, hogy ezt meg kell tudni valahogy oldani, hogy ezeknek az embereken ezeket a félelmeket oldani, tehát hogy partnerként kezelve őket, nyilván nem kioktatóan, nem ledorgálva, nem számon kérve, hogy miért támogattátok ezt, de hogy valahogy felszabadítani az alól a teher alól, hogy nem érti a világot, és ráadásul még saját magával is rosszat tesz. Na most ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye ehhez kellene mondjuk egy közmédia, ehhez kellenének helyi fórumok, ezekhez az emberekhez oda kéne menni személyesen. Ugye nyilván ők most szomorúak, sokszor mérgesek, indignáltak, tehát olyan emberekkel, akiknek a lelki beállítottsága sem a nyitottság felé viszi őket, meg kéne próbálni segíteni nekik megérteni azt a helyzetet, amibe kerülnek. Ez egy kulcskérdés, hogy ez, erre van-e a Tiszának terve, energiája, ideje.
Hát ugye a közmédiáról már szó esett, a Magyar Péter azt mondta, hogy a közmédiában ugye minél előbb ott is végre kell hajtani kvázi a hatalomváltás, tehát ott is egy váltás lesz, azt mondjuk, hogy nehezen tudtam érteni, mert hogy a hírügynökségi munkának a felfüggesztése, hogy az meddig tarthat, mert ugye azért az MT-re biztos, hogy szükség lesz, noha a minőségével, megmondom őszintén, én újságíróként is azt mondom, hogy vannak gondok, de hogy inkább az a kérdésem, hogy ugye 2010-ben, amikor nemzeti együttműködés rendszerét, a NERT ugye megalapították, akkor éppen most a napokban olvastam el, hogy Orbán Viktor hogyan apostrofálta azt, és akkor még ő is azt mondta, hogy be kell vonni az ellenzéket, és aztán mégis ez elcsúszott. Tehát, hogy most azért nem félő az, hogy Magyar Péter is azt mondja a kétharmad birtokában, hogy akkor most hát van itt elég dolog nekem, amit meg kell csinálnom. Most a legfontosabb a dolgok jönnek előre, és most én nem fogok foglalkozni azzal, hogy most ilyen hatalmas konszenzus teremtsek.
Nézd, hogyha ha a parlamentben ülő politikusokról beszélünk, és a NER közeli propaganda elitről, én minden létező erkölcsi világrendszer alapján megbocsátani annak lehet, aki megérti, hogy miben tévedett. Tehát, hogyha ezek az emberek fölfogják, megértik, kimondják, hogy ezt és rosszul csinálták, de hát ugye közben ne felejtsük el, hogy itt egy elszámoltatás is van. Tehát, hogy az egyik legerősebb ígérete a Magyar Péter vezette politikai mozgalomnak az elszámoltatás, ami ráadásul gazdaságilag is szükséges ahhoz, hogy a terveiket meg tudják valósítani. Tehát amikor a politikusaik arról beszélnek, hogy miből fogják finanszírozni a terveiket, akkor rendszeresen megemlítik az elszámoltatásból jövő jövedelmeket. Ez a társadalmi elvárás velük szemben, a nemzetközi elvárás. Most ez gyakorlatilag azt a parlamenti elitet, akivel együtt kéne működniük, érinti. Tehát, hogy alig volt ebben a pár tucat emberben olyan, aki ne gazdagodott volna ebben az időszakban látványosan. Tehát, hogy már csak ezért sem gondolom, hogy együtt fognak tudni velük működni, hiszen ezek olyan emberek, akiket el kéne számoltatni. Az más kérdés, hogy azt a több mint 2 millió embert, aki rájuk szavazott, azokat el kell érni, és nem csak a hírügynökséggel, tehát, hogy egyetértek, hogy hírügynökségre szükség van, de egy közmédiára is szükség van. Tehát, a skandináv modell irodalmában nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy azokat az embereket, akik von Haushaus családilag nem kapják meg azt a tudást, hogy értelmezzük a világ dolgait, azt egyrészt az iskolarendszer segíti ezt hozzá, hogy nagyon jó iskolarendszert mindenkinek, tehát azokban a térségekben is, ahol már nincs elég tanár, nincs elég jó iskola, azonnal ráállni arra, hogy segíteni az ott élő embereket, hogy ahogy végzik az iskolát, kapják meg azt a fogalomrendszert, nyelvi készségeket, hogy megértsék a világot. Aki meg már felnőtt, ott már ugye iskolában nem tud visszaküldeni őket, bár a népfőiskolák intézménye részben erre lenne való, de hogy ott meg a közmédiának van az a szerepe, mert ugye a szórakoztató privát média, az majd csinálja a szórakoztatást, de hogy valakinek kell csinálni azt a típusú edukációt, tájékoztatást, felvilágosítást, amivel ezeknek az embereknek, akik mondom családilag nem kapták meg, lehet, hogy az iskolából se feltétlenül, megadod azt a tudáshalmazt, amivel azt az elképesztő komplex világot kell értelmezni, azért ne felejtsük el, hogy a közel-keleti konfliktusok nagyon bonyolultak, az euró bevezetése nagyon bonyolult, a paksi atomerőműkért. Tehát ilyen összetettségű kérdésekről kellene döntenie, és közben meg ugye azzal volt etetve itt az elmúlt időszakban, hogy nagyon egyszerű a világ, jön a háborúpárti nem váltó migránsovodás, és ez mindent felülír az összes kérdést, és ezen áll vagy bukik a mi sorsunk. Na hát, hogy ez egy óriási edukációs feladat.
Meg ugye egy óriási feladat is a magyar gazdaságot és tulajdonképpen egyenes pályára, illetve hát növekedési pályára állítani, mert ugye az elmúlt 3 évben túlzás nélkül lehet állítani, stagnált, ugye egyáltalán nem növekedett a gazdaság. Mindenkit most azt foglalkoztat, hogy mit tud tenni a magyar gazdasággal a magyar kormány majd, mennyi idő alatt lesznek eredmények, egy ciklus kell, két ciklus kell, már olyat is hallottam, hogy hát mond most szabja meg Magyar Péter, hogy csak 8 évig lesz miniszterelnök, akkor 53 évesen le fog köszönni, és akkor utána mi lesz, holott ami 16 évig elromlott, azt lehet, hogy nem lehet 8 év alatt helyre tenni. Na mekkora ez a feladat, amivel most meg kell küzdeni, és nagyjából hogyan kéne ennek kivágni?
Én azt gondolom, hogy van egy rövid távú feladat, meg van egy hosszú távú feladat. Ugye a rövid távú feladat az egyfajta ilyen stabilitás megőrzése, tehát van egy költségvetésünk, ami szétesett, 80%-át a hiánycélnak márciusra teljesítettük, nem kis részben a költségvetési osztogatásnak hála, ezért kell egy költségvetési konszolidáció, de ha már csinál ilyet az új kormány, akkor már nem érdemes ezt csak úgy, nem tudom, fiskális szemléletben kiegyensúlyozni, hanem akkor így gyakorlatilag már át kell vinni azokat a gazdaság filozófiai prioritásokat, amiket egyébként ők hirdettek a választási időszakban, tehát hogy egy és akkor gyakorlatilag, ha megnézzük a költségvetés bevételi és kiadási oldalait, tehát nincs olyan tétel, amit ne kéne mozgatni. Tehát az adórendszert komplettát kell írni, egy sokkal igazságosabb, sokkal méltányosabb és hatékonyabb adórendszer felé, és a kiadási oldalon meg masszívan át kell struktúrálni a prioritásokat az improduktívból a produktív típusú beruházások felé, és akkor ez már átvisz minket a hosszú távú gondok felé, hogy itt ugye gyakorlatilag azért bukott meg a Fidesz, mert nem volt már növekedési modellje. Tehát 13 és a Covid között azért alapvetően arról szólt az egész, hogy megkaptuk az uniós támogatások formájában a GDP-nk 6-7%-át, a nyugaton dolgozó magyarok hazaküldték a GDP 3%-át, tehát hogy így pár éven keresztül 10%-át a GDP-nknek megkaptuk attól az Európai Uniótól, aki ellen a kormány hirdetett a plakátokon. Most amikor ezek az uniós pénzek kifutottak, akkor egyszerűen kiderült, hogy nincs növekedési modell. Ugye Nagy Márton és Orbán Viktor 2 hetente bejelentett valamit, amit tervnek neveztek, de hát gyakorlatilag még intézkedéseknek is kevés volt sokszor, és egyszerűen nem lehetett látni, hogy mivel, hol, melyiknek a része. Kifutottak az ötletekből. Most itt ugye szükség lesz arra, hogy egy új növekedési modellt működtessenek, ez meg nem nagyon állhat másból, tehát hogyha a közgazdaságtudomány irodalmát nézzük, akkor a közepes fejlettség csapdájából való kitörés az alapvetően humántőke, infrastruktúra. Tehát, hogy itt arra lenne szükség, hogy minél hamarabb megnevezzenek egy oktatási minisztert, és ennek nem csak a személye lenne fontos, hanem a programja, tehát hogy milyen reformokat akar csinálni az oktatásban, ez már egy hosszú távú befektetés. Van egy nagyon jó egészségügyi miniszter jelöltjük, én találkoztam Hegedűs Zsoltáról, nem csak táncolni tud jól, hanem tényleg azt hiszem, hogy átlátja az egészségügy kérdéseit is. És hát szükség lesz egy közlekedési miniszterre, aki viszont ugye rendbe tudja rakni a vasúti rendszert, az alsóbrendű utaknak a katasztrofális állapotát, de hát a városokon belüli utak is katasztrofális állapotban vannak. Aztán ugye a vízvezeték rendszerünknek elfolyik a negyed, szóval egy elképesztő befektetési szükségleted van. Egyszerűen egy elamortizálódott országot hagyott maga után a Fidesz, és akkor ezeket javítván, ebbe pénzt rakván, ebbe ezeket hatékonyságában javítván kell egy új növekedési modellt kitalálnod. Erre szerintem elég egyébként két ciklus, tehát hogy nagyon sokszor megkapom azt a kérdést, hogy ezek hosszú távú ügyek a humántőke, de nem. Tehát, hogy ezt szerintem el kell oszlatni ezt a tévedést, hogy a humántőke az hosszú távú lenne. Mindig azt szoktam mondani példának, hogy az nem úgy megy, hogy így belerakom, és aztán semmi, aztán egyszer csak így előugrik a fejlődés, hanem hogy ha mondjuk beszélget az ember nyelvtanárokkal, akkor azt szokták mondani, hogy másfél év alatt valakit nulláról meg lehet tanítani egy nyelvre, egy idegen nyelvre. Ha ő is elkötelezett és jó módszertannal tanítod, másfél év alatt meg lehet valakit közepes szinten tanítani, úgy, hogy a munkájában tudja alkalmazni. Magyarul ez bele kerül a gazdaság körforgásába. Tehát, hogy te meg én most elkezdenénk, nem tudom, portugálul tanulni, lehet, hogy te már tudsz, akkor holnaptól kezdve minden egyes új szó, új kifejezés, az a bátorságunk, hogy már merünk portugálokkal beszélni, elmerünk menni egy portugáliai vásárra, új üzleti kapcsolatokat építünk, e-mailezünk, stb. El tudunk olvasni portugál nyelvű szövegeket, az mind belekerül a gazdaságba. Tehát ez nem úgy van, hogy egyszer majd 8 év múlva így előbukkan, hanem ennek megvan a hatása.
Eddig tartott műsorunk első része, hamarosan folytatjuk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.